Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben.
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszéli podcast.
Szép jó napot kívánok, és Sóterinti Dániel vagyok. Ez pedig a Roboraptor podcast.
Sziasztok.
Sziasztok.
Szerintetek ezt a poént meddig lehet kitolni?
Már túltoltuk.
Szerintem is. Ma a Hang nélkül című új horrorfilmről fogunk beszélgetni, ahogy erre próbáltunk utalni a beköszönésnél is. Itt van velem Szaniszló Robert.
Hello, hello, hello.
És Sejlik Zsófia.
Sziasztok!
Mind a ketten a Roboraptort képviselik, és egyben azon horror rajongó geekeket, akikhez most szeretnénk szólni ezzel az adással. A Hang nélkül története egészen egyszerű kis ötletre épül. Valamik valahonnan ellepik a földet, és ezek a valamik, amik valahonnan érkeznek, olyan fura hanglokátor szerver rendelkeznek, amivel minden egyes hangot, picit vagy nagyot, teljesen mindegy, de be tudnak mérni nagyon-nagyon messziről. Ezért ebben a posztapokaliptikus világban gyakorlatilag lábujjhegyen kell járni, hogy ezek a lények nehogy megtaláljanak minket, és jól feltrancsírozzanak. Hogy tetszik nektek ez az alapötlet?
Én bevallom, én annyira nem vagyok nagy horror rajongó, de pont emiatt az ötlet miatt gondoltam, hogy ennek adok esélyt. Én általában minden műfajban azt szeretem, ha valami nagyon kísérlet, ez a próbál más lenni, és ebbe is ez tetszett, hogy a horroron belül próbál valami újat kipróbálni.
Zsófi nagyon visszafogott ember, ez talán annak is köszönhető, hogy egyébként a Roboraptor könyvrovatának egyik szerzője, és mondjuk a könyvolvasó emberekről így feltételezem, hogy eleve nem csapnak nagy zajt, ez igaz?
Hát rám igen, de ismerek hangos könyvmolyokat is.
Vannak, akik rágnak, meg csámcsognak olvasás közben, meg így dobolnak, meg minden. Én nagyon kedveltem az előzetesnek, az előzetesben bemutatott koncepciót. Én is inkább szeretem azokat az innovatív törekvéseket, amelyek egy kicsit megújíthatják ezt a zsákból, szőnyeg alól, ágy alól, szekrényből kiugráló, félig elázott japán kislányok, bárdal a kezükben nagyon öregedő nyugdíjasok halmazát, amire mostanában a horror zsáner így ráépít, meg az ijesztgetésre. Én azért gondoltam, hogy ez egy nagyszerű film lesz már csak azért is, mert végre valami újat, valami csendeset, de mégis nagyot szólót akar majd mutatni ezzel is egy kicsit tovább tolva a horrornak a zsánerét, de sajnos nem így lett, én egy kicsit csalódott is lettem, voltam, vagyok.
Zsófi?
Szóval én hasonlóan vagyok, mint Robert. Annyi különbsége, hogy én egy bizonyos pillanatig nagyon élveztem a filmet, és utána ezt a filmbeli csúcspontot ugye elértük a történetbe, utána azt éreztem, hogy így ott kellett volna abba hagyni, és ez egyre jobban depletszett a film.
Rendben, innentől az adás spoileres lesz, és akkor kérném azokat a hallgatókat, azt a szám szerint négyet, akik velünk maradtak ezek után, hogy most erősen koncentráljanak majd a hangszórókra, vagy a fülhallgatókra, mert innentől csak olyan dolgokról fogunk beszélni, amik egyébként a filmben felbukkannak, és kezdeném már is az elsővel, hogy ez a bizonyos csúcspont, amire te utalsz, ez az, hogy az Emily Blunt színésznő, aki egyébként az Evelyn Abbottot játsza, ugye a családnak az anyuka tagját, ő történetesen terhes a film második felében, és hát ugye közeleg a kisgyereknek a születése, amit egy olyan világban, ahol nem igazán kellene hangot kiadni, egy ilyen viszonylag komplikált dolognak tűnik megoldani, hogy hogyan lehet egy szülést saját magunk levezetni. Erre gondoltál?
Igen, erre pontosan.
Nekem például ennél a jelenetnél volt az, hogy valami hasonlót éreztem én is, hogy Igen, de hogy ezt hova lehet még fokozni, és talán egyébként, ha már ennyire hirtelen belementünk, talán ez az egyik legfurcsább ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy az a folyamatos suspense, ami a nulladik perctől az utolsóig tart, ez úgy tűnik, ez csak elsőre tűnik úgy, hogy kitart a film végéig, de valahogy ilyen folyamatos fáradtságot éreztem magamon.
Véleményem szerint az a suspense, amiről te beszélsz, az egy parasztvakítás, ez a kedvenc szavam egyébként, a parasztvakítás, mert egyszerűen ezeket a jumpscare, vagy scare jump, már nem tudom, hogy jumpscare, dolgokat a film egy az egyben lecserélte arra, hogy most akkor csend lesz mindvégig, és akkor majd valaki kinyúl, valaki hangosan szól, vagy valami beordít, vagy és az lesz, az lett ebben a történetben igazából a jumpscare.
Hát, hogy gyakorlatilag de... így a jumpscare-ről le van véve a hegedű szó, amíg eljutunk a csúcspont.
Így van, itt egyszerűen a zajok lettek, vagy a hirtelen megjelenő kezek a traktor alól, az lett a jumpscare, és lényegében ennyi. Tehát én a suspense-et azt azért éreztem magamon, és azért gondolom ezt egyébként teljesen hülyítésnek, hogy úristen, mikor fog már valaki beleböfögni a filmbe olyan hangosat, hogy majd így összerezzenek, és akkor majd a pofámba törlöm a izét, a patogatott kukoricát, meg rálocsolom a csajomra a kólát, hogy látod, hogy mit csinálnak ezek velem, és ennyi. Tehát innen egy kicsit többet valami, nem tudom, mit tudtam volna, mit tudnék elvárni még ettől a filmtől, de szerintem ez tényleg addig működött, ameddig meg nem született az a gyerek. Az egy elég erős dolog volt, az egy érdekes dolog volt.
Ráadásul úgy, hogy egyébként kicsit csalás történt, hiszen magát a szülés aktusát ugye nem látjuk, csak a végeredményt, és ezért egy ilyen nagyon fura megoldással él a film, hogy látszólag olyan, mintha valami tragédia történne a szülő anyával, majd ugye apuka megtalálja ezt a szülő anyát, akinek semmi baja, de már van egy gyerek is a de világon.
Egyébként az egész filmnek a kontextusa is egy ilyen megoldás. Tök jó, hogy megérkeznek valahonnan a lények, ez egy abszolút általános dramaturgiai húzás, vagy történetírói, történetmeséléi húzás, hogy már rögtön a szituációba in medias res-be helyezi az embereket, a szereplőit. Tök rendben van, de hogy mekkoraság már az, hogy nyomdában újságok le vannak írva, hogyha csendben maradsz, akkor túléled. Elképzelem azt a hangtompítós nyomdát, ahol ezerével tördelik befele, meg nyomtassák kifele az újságokat, hogy vidd ki, te úgy basztod az ajtóhoz az újságot,
hogy hallják, de ne annyira.
Hogy annyi, azért túléljük.
Igen, és ezzel egyébként rá is tértünk, az egyik legnagyobb kérdőjelre számomra az egész filmben, hogy tudom, hogy így kívülről olyan, mint hogyha szőrszálakat akarnék hasogatni, de rendkívül módon zavaró volt, hogy semmit, de konkrétan semmit nem tudunk ezeknek a lényeknek az előéletéről. Ezek idegen lények? Valami kísérletnek a melléktermékei?
Idegen lények.
De ezt miből tudjuk
az, például? Hogy volt egy újságcikk felragasztva az egyik falra, és ott ilyen meteorként voltak ők beállítva.
Ez már volt, én nem emlékszem rá.
Ott azt hiszem abban a szobában, ahol végén megtalálták a megoldást, és elkezdett egy kicsit rambósodni a történet a shotgunnal. Ott nagyon sok információ fel volt rakva, és én direkt imádom ezeket a részleteket, hogy alá van-e támasztva legalább valamivel is az, amit én most látok.
Én ezt tudom én is értékelni, csak nagyon kellemetlen, amikor nézel egy filmet, és onnan kellene tudnod a megoldást, egy téged érdeklő problémára. Az egyik szobában, az egyik falon, az egyik képen van egy felirat, na és az alatt van egy kisbetűs rész, amire ráírták, hogy lehet megtudni azt a kérdést, amire... Tehát, hogy szerintem ez egy picit becsapás, és egy picit csalás onnantól, hogyha nagyon elbújtatjuk ezeket a válaszokat. És az a baj, hogy ez a kérdés engem végig fogva tartott az egész filmben. És pont az ilyen, apró pici banalitások, hogy nyomtatják ki azt az újságot, amiben leírják, hogy félni kell a lényektől.
A hangtól.
A hangtól. Hogy kik azok az emberek, akik túlélték még az Abbott családon kívül olyan emberek, akiknek nincsen orrsövényferdülése? Hiszen hogyha van, akkor nekik horkolniuk kell éjszaka, amit nem tudnak szabályozni következésképpen, ha horkolnak, akkor megtámadják őket a lények. Tehát, hogy van egy csomó-csomó olyan kérdés, amit egyébként ez a rendkívül jó alapötlet nem válaszolt meg egyszerűen. És ezek végig, engem végig ezek tartottak igazán izgalomba, és tudom, hogy olyan, mintha nagyon felszínes lennék, de hát azért zavarnak, mert egyszerűen ez akadályozta meg azt, hogy bármit elhiggyek ennek a filmnek.
Ki kell ezt fejteni a filmnek? Mi van, ha csak arról van itt szó, hogy van egy családi drámát helyeztek csak bele, egy ilyen elképzelt, hát hívhatjuk fantasztikus elképzelésnek, szituációnak.
Én ezzel milyen egyetértek, csak szerintem azok a horrorok, vagy azok a fantasztikumok működnek igazán jól, aminek nincsen olyan eleme, amiben ilyen szinten bele tudnék kötni. Ott van például az egyik kedvenc filmem, a Mártírok. A világ legkegyetlenebb filmje nagyjából szerintem. Brutális az, amit elszenvednek a film szereplői, miközben egy nagyon-nagyon vastag tanulság tétel történik abba a két órába, amíg amúgy azt nézed, hogy egy nőt megnyúznak. És van értelme a kettőnek. Van eleje, közepe, vége, és nálam ez a Hang nélkülnél, ez teljesen kimaradt. És értem, hogy itt van ez a családi dráma, ami szerintem meglehetősen felszínes egyébként, de valahogy így emiatt nem áll össze nekem egyé. Nektek?
Egyetértek amúgy veled, csak eszembe jutott egy ilyen, ugye, amit kérdeztem, aspektus is, hogy Ivana csak erről van szó, és csak egy ilyen történeti kísérlet.
Hát igen, csak hogyha egy történeti kísérletet készít valaki, akkor ne rakjon meg olyan lényeket antagonistáknak, akik egyébként a Hangra ilyen furán reagálnak, mondjuk így. Az erős tartalom mellé feltételezek egy erős szimbólumrendszert.
Koncepció.
Igen, és egyszerűen például arra sem jöttem rá, hogy ezek a hanglokátor lények akarnak-e bármit szimbolizálni. A hang csak egy dramaturgiai eszköz arra, hogy elmeséljek egy ilyen különös horrorfilmet, vagy van valami többletjelentése?
Ilyen mélyen én már mondjuk nem kötnék bele a filmbe azért, mert nem kell feltétlenül valaminek szimbolizálni valamit, adott egy szituáció, amiben van egy család, és akkor itt élik túl az emberek valahogy. Szerintem, ha egy történetben megvan ez, és ez alaposan meg van csinálva, jó részletekkel, erős talapzaton, erős pilléreken, akkor az működik, tehát nem kell mindenáron valamilyen morális, vagy szimbolikus plusz kontentet, vagy szubkontentet alátolni, hogy akkor most ez nekem mondjon valamit, az nem. Engem olyasmi zavar, hogy itt van ez a lény, akinek a feje egy hatalmas nagy fül, és megtalálják a megoldást arra, hogy hogyan lehet ezeket leszerelni, annak ellenére, hogy elpusztíthatatlanok, mert ezt is egy újság írta ott az egyik jelenetben.
De lehet, de Robi igazából csak azt a falat nézte az egész film alatt.
Esküszöm, neked az érdekesebb volt az a fal, mint a film. Tehát én azt imádtam, amikor ott volt az a fal, és akkor tudtam olvasgatni kedvemre. Mindegy. És senki a világon, egyetlen egy tudós sem gondolt azt, hogy ha ezek ennyire hallgatóznak, akkor szuk már őket meg valamilyen jó kis herccel. Hogy nézzük már meg arra, hogy reagálnak, hogy szétrobban-e a fejük, vagy valami, hogy ha már úgyis mindent hallanak. Meg
lehet, hogy arra gondoltak, hogy ezt a poént nem akarják elsütni, ugye Tim Burton után, ahol a támad a Marsban is az a megoldás, hogy elég magas frekvencián kell üvöltetni.
De itt is ez volt a megoldás.
Igen. Igen, tehát hogy a most kedves hallgatók, hozzátok szólok, nagyon úgy tűnhet, hogy mi most tényleg próbáljuk szétfikázni ezt a mindenki által borzasztóan kedvelt Hang nélkül című filmet, de az van, hogy három tök különböző ember, három tök különböző vetítéssel nézte ugyanazt az egy filmet, és mégis ugyanazt gondolják róla, és esküszöm nektek, hogy nem beszéltünk össze. Valahogy ilyenkor én mindig, amikor olvasgattam a különböző oldalak kritikáit, akkor automatikusan az jut eszembe, hogy hát az hogy lehet, hogy mások nem látják azt, amit én látok, akkor velem van a baj? Én nem értek valamit, amit ez a film el akar nekem mondani? Nektek nem volt ilyen érzésetek?
Én csak magyar kritikákat olvastam végig, a külföldiekre nem mentem, de igen, így olvastam, és mondom, lehet bennem van a hiba, hogy engem ez ennyire nem fogad.
Azok a hülye kritikusok már megint.
Tehát lehet, hogy akkor most Magyarországon találkozott az a három ember, akinek nem tetszett végül is a Hang nélkül. Minden esetre azért szerintem, amellett, hogy itt vannak ezek a nagyon-nagyon zavaró szekvenciák, úgy általában az egész filmben, beszéljünk akkor egy picit erről a, nevezzük így drámai olvasat erről a filmnek. Ugye az alapkonfliktus az amellett, hogy a hanglokátor fejű lények meg akarják enni az embereket, azon kívül még az, hogy ebben a családban meghalt a legkisebb gyerek, most megszületik egy újabb gyerek, és van egy egyébként halláskárosodott kislány, aki miatt az egész család jelelve kommunikál egymással. Ez egyébként szerintem az egyik tök jó ötlete a filmnek.
Én azt hittem, hogy azért jelelve kommunikálnak, mert azzal helyettesítik az élőbeszédet, mivel, hogyha elkezdenek így beszélgetni, mint ahogy mi, le lesznek vágva a francba.
Igen, de szerintem ez egy tök jó megoldás. Tehát ez egy ügyes dramaturgiai húzás, hogy eleve tudott ez a család jelenni. Vagyis feltételezem, hogy eleve tudott, hogyha egyébként volt egy hallássérült kislányunk. Minden esetre a fő probléma az, hogy a kislány valamiért azt gondolja, hogy apa, hogy az apja, akit egyébként a rendező John Krasinski játszik, nem szereti őt. Majd mikor az apja elhalálozik és eljeleli a kislányának, hogy szereti, akkor a kislány még meg is találja azokat a hallókészülékeket, amiket az édesapja neki az elmúlt időszakban készített. Csak ebből sokat talál egyszerre. Ám, és itt van a kérdésem. Hogyha a hallókészülékek számától függ az, hogy a kislány mennyire tudja, hogy az apja szereti, akkor hogy nem tudta eddig, mikor majdnem havonta készült egy-egy új hallókészülék?
Ez azért volt, mert ők kerestek valami megoldást arra, hogy az a hallókészülék elkezdjen működni, mert egyik sem működött, és az apja folyamatosan azért szerelte, meg bütykölte ezeket a cuccokat, hogy végre működésbe hozza az egyiket. És ezért mondta azt neki, hogy na most vajon ezzel már biztos, hogy fog sikerülni, pont az a hallókészülékről beszélünk most, ami majd a megoldása lett a lények elpusztításának.
Na jó, de érted, hogyha előtte már hónapokig apa különböző hallókészülékeket bütykölt, akkor ez a kislánynak nem tűnt fel?
De nem de érezte, egy... valószínűleg nem érezte, hogy...
De azért
nem
ére... szere...
de te, na jó, igen, de igen, értem a problémádat, értem a problémádat, az volt egyszerűen, hogy a cselekvésből, a cselekményből nem jött le az egyáltalán a Krasinski bátyánk részéről, hogy ő nem szereti, hogy ő azt érezteti egyáltalán a leánnyal, hogy nem szereti őt.
És szerintem ez az egész filmnek az egyik leggyengébb pontja, hogy a kislány onnan jön rá, hogy őt az apja szereti, hogy megtalálja azt a sok hallókészüléket, amit egyébként a kislány már az elmúlt pár hónapban hordott amúgy, csak nem működtek. Tehát, hogy ez egy annyira ilyen kényszerű megoldása annak, hogy bebizonyítsuk a néző számára, hogy hát de tényleg szereti az apja, pedig ugye azt látjuk egyébként az egész filmben, hogy az apuka bütyköli ezeket a hallókákat. A kislány pedig egy ilyen sértett önérzettel egyszerűen nem vesz erről a tudomást, vagy nem is foglalkozik ezzel az egésszel. Tehát nekem eleve ez a családi dráma baromi gyenge lábakon állt az apa és a lánya között, és tovább megyek, és anélkül, hogy a szülés ellen, vagy a gyermekáldás, vagy gyermeknemzés ellen akarnék szólni, miért szül valaki csecsemőt egy olyan világba, miért nem vigyáz jobban, ahol egyébként olyan lények vannak, amik a hangra azonnal ugranak.
De amikor a túlélésért küzdesz, nincs időt kihúzni.
Ezt a választ nem tudom elfogadni.
Van pszichológiai magyarázat erre, mert úgy felszokott merülni most behozom a menekült témát, de náluk is, hogy miért szülnek a menekült táborban, vagy Afrikában a szegény élő nők is, hogy miért szülnek. Valami olyasmi van, hogy ezzel a közeli kontaktussal valahogy kialakulnál egyfajta biztonságérzet.
Tehát, hogy fontosnak érezheti magát az, aki gyermeket készít a másiknak?
Mondhatni.
Én azt hittem, hogy azért,
mert... De nem emlékszem pontos magyarázatra, de azt hiszem van egy ilyen aspektusa ennek.
Én azt hittem, hogy azért, mert automatikusan bekapcsol bennünk a szaporítási, reprodukciós ösztön, és ha már ennyire veszélybe vagyunk, akkor gyarapodjunk.
Hát nem tudom.
De én abszolút hülyéskedtem ezzel a válaszsal.
De ez nem egy hülye válasz egyébként, de én mind a kettőt el tudom fogadni, amit mondok, csak attól még ugye érezzük, hogy egyik sem áll meg igazán a maga lábán. Annál is inkább, hogy egyébként nekem úgy tűnik, hogy nem csak az Abbott família az, akik nem szenvednek orrsövény felülésben, és emiatt a horkolásukra nem jönnek rá a lények.
Figyeld, itt volt egy nő, aki csendben magától világra hozott egy gyermeket, mindenféleség. Tehát mit gondolsz, egy ilyen orrsövény műtét, ez mennyi ideig tarthat neki? Hát fogják, ott a kis csavarhúzó, a kis harappó fogad, recs, rics, rocs, kész, horkol, nem.
arra akartam utalni, hogy azt látjuk az egyik jelenetben, hogy az Abbott papa meggyújt valamilyen tüzet, amire a környező erdőben is felvillannak más tüzek. Ebből én arra következtetek, hogy nem az Abbott család az egyetlen olyan közösség, akik túlélték a hanglokátor szörnyeket.
Találkoztak másokkal.
Találkoztak, akik egyébként éppen öngyilkosságot követtek el, tehát mondjuk, hogy nem ők viszik tovább ennek a, vagy nem ők a jövő letéteményesei, ugye a nagymama, aki meghalt, és a nagypapa, aki éppen öngyilkos lett. Inkább nekem az a kérdésem, hogy szerintetek forgatókönyvírói szempontból miért nem találkoztunk más túlélőkkel?
Mert így nagyobb fókusz volt azon, hogy mi történik a családon. Tehát pont ezt akarta elmesélni, hogy itt van egy család, ahol vannak belső konfliktusok, és ezt nagyon csendben próbálja végigmutatni a történet, bemutatni, hogy honnantól hová indulnak, vagy valami ilyesmi.
Jobban be lehet mutatnia, hogy egy hang nélküli csendben élő közösségnek az életét, de aztán én most megcáfolom magamat, hogy igazából egy városban mutatom be ugyanezt, aztán még látványosabb is lenne.
Azt, hogy látjuk, hogy ez a család egy ilyen erdő közeli, tulajdonképpen vidéki környezetben éli az életét, az ugye felveti azt, hogy ők vajon egyébként korábban is itt éltek-e, vagy korábban mondjuk egy ilyen városban élő apuka, nem tudom mondjuk, ügyvéd, anyuka pedig jogi asszisztens valami óriás cégnél, a gyerekek meg menő, nem tudom, iskolába és óvodába járnak. Tehát, hogy mit tudunk meg például ennek a családnak az előéletéről? Titeket ez nem zavart, hogy semmit?
Nem, mert tényleg itt az a helyzet, hogy adott egy kontextus, adott egy történet, aminek vannak szereplői, és akkor azt nézzük meg. Most az, hogy a John Krasinski a filmben is rendező volt-e még mielőtt kitört a világvége a lokátoros lényekkel, az szerintem egy teljesen felesleges dolog, de egyébként szerintem ott éltek, mert nagyon jól kiismerték az ottani utat, ugye ezért le is szórták ezzel a puha homokkal, amit nem tudom, hogy honnan szedtek egyébként. De ott volt, és azzal itt tompították a lépteiket.
Nem merült fel bennem a kérdés, hogy mi volt előttük, mert ahogy mondtuk korábban is, in medias res kezdődik az egész, így emiatt nekem alapból csak az volt a lényege a történetnek, hogy az A pontból, az in mediasból akar egy B-be eljutni.
Így. Sikerült?
Hát kulminált a maga módján, többször is.
Végül is, igen.
Oké, az a feltevésem továbbra is, hogy azért a hang nélkül nem minden idők egyik legjobb horrorfilmje, sőt, szerintem még csak ennek az évnek se a legjobb horrorfilmje, amellett, hogy valóban van benne néhány tök remek és kreatív jelenet, és szerintem, hogyha ez a film valamiben erős, akkor ezekben a különálló kis szekvenciáiban baromi erős. Az egyik ilyen kedvencem, amikor le kell vinni az újszülött csecsemőt a föld alatti előre kiásott pinceszobába, hogy ott egy lélegeztető gépre rákapcsolják, és betegyék egy dobozba, ami tompítja a sírását, hogyha sír. És ez a pince, ez beázik, és ott egy lény kavar egy kicsit a Emily Blunt-tal, az Evelyn Abbott-t játszó színésznővel, és ott például tök működik az, hogy csendbe kell lenni, miért? Mert egy méterre van tőlem ez az iszonyat lény, ráadásul a gyerekem bármelyik pillanatban felsírhat, hiába, hogy egyébként egy dobozban van benne. És ezek a jelenetek elképesztően jól működnek, csak valahogy a köztük lévő matéria az, ami igazán kevés.
Mivel nincs hang, így főleg a képekkel próbál játszani, mert a legelején is, ugye, hogy mutatja ez a posztapokaliptikus város elhagyatott részeit, kiürült boltot, után ezzel váltja ki a jumpscare-t, vagy tartja életben a film, és hogy ugye mutat bizonyos képeket, hát sokszor nagyon direktben, szóval így elég
De mire gondolsz?
Például a szögre. Mondjuk az nem jumpscare, de ez jó példa rá, a szög. Valahol egyik kritikában, hogy csehovi szögként is emlegették.
milyen találó.
Robert?
Igen, voltak erős jelenetei az egész filmnek. Ez a lélegeztetőgépes koporsós megoldás, az például egy részről úgy gondoltam, hogy ez meglepően találó, hogy hogyan hozol létre egy sírós gyermeket, hát persze, hogy bezárod egy ilyen hangdompított koporsóba, és majd ott megpróbálod megvárni azt, míg felnőtt lesz annyira, hogy már ne kelljen oda rakni, és nem kell sallert nyomni neki, hogy most már fog be mádat meg, mert nem érted, hogy meghalunk. Tehát ez így érdekes volt. Tehát engem nagyon érdekel egy ilyen szituációban az, hogy akkor most itt vannak ezek az emberek, most plusz egy család van itt, és akkor ezek hogy tudnák túlélni? Tehát engem is az érdekel, hogy akkor én is oda képzeljem magam, ott legyek benne, és akkor azt vizsgálnám, hogyha jó, ezek a szörnyek nagyon erősen hallanak, akkor én ezt hogy élném túl? Például mi van akkor, hogyha elfingom magam, akkor rögtön utolér a végzetnek a sáskája, vagy nem tudom. Tehát ez engem érdekel.
Tüsszentés.
Igen.
Csuklás.
Buffy.
Képzeld, miben halt meg Buffy-t. De ilyen jó szituációk vannak benne, és ezek az apró részletek, amelyeket ha beleraknak a filmbe, akkor tényleg egy ilyen nagyon jó túlélő horror lett volna belőle, úgyhogy ha csendbe beszélek, én ezt vártam, egy igazi jó túlélő horrort, ahol tényleg adnak ötleteket arra, hogy akkor most egy ilyen szituációban így kell megúszni a dolgot. Viszont az nagyon erős kép lett volna például, hogy a legelején, ahogy járkálnak mezitlába a városban, meg minden, hanem hogy nem egy kihalt várost nézünk meg, hanem egy megtizedett, de még mindig működő város. Például becsoszognak mezitláb full halkan a boltba, és ott vásárolnak, nem pedig fosztogatnak. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog lett volna, hogy a civilizáció annak ellenére, hogy begyúlt ez a sok lény a hatalmas nagy fülükkel, nem tudom, hogy miért hangsúlyozom ki még már ötödször is, amikor már biztos az összes hallgató a négy darab, az négy fő, bocsánat, az már tudja, hogy miről beszélünk nagyon régen, amióta ezt hallgatja, mindegy. Szóval ez nagyon jó lett volna, ez egy nagyon érdekes kép lett volna, de így most tényleg itt kaptunk egy családi drámát, amiben voltak szörnyek, volt gyerekhalál, volt gyerekszületés, volt apa halál, volt anyarambó, ennyi. Most holnap már valószínűleg nem fogok emlékezni a filmre, mert már letudtuk belőle a podcastot is, kritikát nem kellett írni, hál' Istennek, vége a történetnek, kész.
Igen, nekem is ez a nagy bajom ezzel a filmmel, hogy egyedül a koncepció marad meg belőle, meg az, hogy ezek a lények egyébként kísértetiesen hasonlítanak a J.J. Abrams féle Star Trek-es lényre, a J.J. Abrams féle Super 8-as lényre, a J.J. Abrams féle Cloverfield-es lényre.
Ott azért egy picit átgondolnám, mert ott nagyon sokféle lény volt.
Hát a legnagy, ami maga a lény, ami szétbarmolja a várost. Tehát ugyanúgy az öklén jár, hosszú kicsavart végtakjai vannak, és ilyen furán mozog, és az eleje nagyobb, mint a hátulja. És pont ugyanilyen lény van a Super 8-ban, a Star Trek 1-ben, és a Cloverfield-ben is. Mint hogyha így megállt, ugye elérte volna a szörny kitaláló gép a szingularitást, és így ott maradt ezen a szinten. Zsófi, hogyan értékeled a filmet?
Egy jó alapötlet, kevésbé jó kivitelezés. Egy mondatba így.
Ez nagyon szűkszavúra sikerült ez a kritika.
Mert mondhatta volna azt is, hogy szar.
Igen, de az nem hozzánk lett volna méltó. Hány raptort adunk a hang nélkülnek?
6-7?
Ó.
Négy túl jó.
Nem tudom. Én most elég erősen vacillálok az 5 és a 6 között.
Én viszonylag éreztem valami feszültséget, néha izgalmas volt, néha kifejezetten érdekes volt. Voltak benne ilyen apró részletek, amelyek aztán ugye elsúvadtak, meg nem is voltak rendesen kifejtve, csak további kérdéseket támasztottak bennem a következetességét megkérdőjelezendő a történetnek. Úgyhogy én egy ilyen 6 süket raptort adnék neki.
Én 6 raptort adnék neki, és annak fényében, hogy egyébként annyira jól szerepelt ez a mozikban és a kritikában, hogy bejelentették, hogy lesz folytatása, annak fényében pedig különösen kíváncsi vagyok, hogy vajon azt a sok-sok kérdést meg fogják-e válaszolni, amit mi most itt feltettünk a podcastban, de hát ezt legkésőbb akkor fogjuk megtudni, amikor a hang nélkül folytatásáról fogunk beszélgetni. Én Zsóthér Indi Dániel voltam, és a Rádió Metu stúdiójából jelentkeztünk Szaniszló Róberttel és Sejli Zsófiával. Sziasztok!
Sziasztok!
Halló!
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.